Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 175. énekével. Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a kicsit nyárias, ritkás gyülekezetet. Könnyen be tudjuk tartani a védőtávolságot is. Még ez az ének, ez teljesen a mai igével szinkronban van, de a tegnapi alkalommal is, tegnap egy kis lakodalom volt itt, egészen hajnali kettőig, és Szinyéri Máténak és Csontos Annának a májusi házasság kötését, amit akkor nem lehetett lakodalommal megünnepelni, azt pótoltuk be. Köszönjük a sok segítséget a sok munkásnak. És azért is aktuális ez az ének, mert tényleg a pecsétként a valakinek a karjára tétetni, egy szövetségről szól, és most vannak közöttünk olyanok, akik keresztelőre készülnek, és erről is énekeltünk most. Folytassuk az Isten tiszteletet. Egy bűnvalló imádság ez az ének, az új énekesfüzet 33. éneke. Boldog ember az, aki bűnt nem ismer. A 32. Zsoltárról íródott ez az ének.
Boldog ember az, ki bűnt nem ismer, kinek vétke már elfeleszted el. Napestig jajgattam könnyezte.
Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mára kijelölt igénket. Mózes első könyvének a 17. részéből az első 8 vers így szól. Amikor Ábrám 99 éves volt, megjelent Ábrámnak az Úr, és ezt mondta neki: én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Ábrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá imádsággal. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük ezt a mai alkalmat is, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy szövetséges népetként lehetünk itt. Olyan érdekes felfogni, hogy hogyan történik ez, hogy te ismersz minket, és meghívsz a magad ismeretére, sőt arra hívsz, hogy az életünket azt veled éljük. Köszönjük ezt a szép meghívást, ezt a megtiszteltetést. Köszönjük, hogy meghallhattuk a hangodat. Köszönjük, hogy a szövetségednek a jeleivel is megajándékozol minket. És bizony úgy vagyunk itt most előtted, hogy ahogyan hallottuk az igében, hogy legyünk fedhetetlenek és járjunk előtted, olyan sokszor vallunk ebben kárt, olyan sokszor méltatlanul élünk hozzád. Így szeretnénk most a bűneinket is letenni eléd, szeretnénk bocsánatot kérni mindazokért a mulasztásokért, rossz indulatért, vagy rosszul kiejtett szavakért, amiket az elmúlt héten is akár elmondtunk, kiejtettünk, éreztünk. Kérünk, Urunk, hogy te tisztíts meg minket, kérjük a te bocsánatodat, tesszünk minket újjá, és te építs föl minket a te akaratod szerint, használd ezt a
mai alkalmat és ezt a prédikációt. Kérjük, hogy áld meg Gábor, ahogyan hirdeti az igét közöttünk, és minket, ige hallgatókat is. Kérjük, hogy a gyermekeinket is áld meg, és köszönjük, hogy vannak, akik foglalkoznak velük, őket is. Adj nekik igét, és adj nekik szent lelkedet, hogy mindenestül át tudják a te szeretetedet, hűségedet, kegyelmedet adni a gyermekeknek is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, hogy itt vagy szent lelkeddel. Hívunk, várunk, és kitárjuk a szívünket, odaadjuk neked magunkat. Kérünk, hogy beszélj a szívünkre, lelkünkre. Hadd fogadjunk be téged Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 166. dicséretet énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, ennek az első két versét. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Istennek igéjét olvasom az Új Szövetségből Pál apostol levelét a rómaiakhoz, a 4. fejezet 6. versétől a 10. versig. Hallgassuk meg figyelemmel, nyitott szívvel. Pál itt egy hosszabb tanítási egységébe nyerünk betekintést, én most csak egy kis részt szeretnék ebből kiemelni. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Most tehát, ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, az Istenhez tartozásról szeretnék elsősorban beszélni, de ha Istenhez tartozásról beszélünk, akkor az egymáshoz, embernek emberhez való tartozásáról is kell szólni, hiszen nem lebegez így a levegőben, hogy én Istenhez tartozom, őt szeretem, de az embertársaimmal nem tudok mit kezdeni. Ez a két téma valahogy összefügg. Sőt, azt hiszem, hogy itt sokan átéltük, megtapasztaltuk, hogy az Isten útján járva lassan-lassan tanulgatjuk mi is azt, hogy minél inkább átélem és tudom, hogy ő hozzá tartozom, annál inkább megértem, átélem azt, hogy mit jelent a másik emberhez tartozni, anélkül nem megy. Isten szeretet és ember szeretet együtt. Akkor most egy kicsi kerülővel hadd szóljak, hadd beszéljek az emberekhez való tartozásunkról. Sokszor szólunk arról, hogy az ember egy társas lény, inkább úgy mondom közösségi lény. Képtelenek vagyunk egyedül magunkban meglenni. Bár sokszor próbáljuk, az emberi önzés sokféleképpen megnyilvánul, de azért abban mindnyájan egyetérthetünk, hogy szükségünk van egymásra. Ilyen az életünk. Egyébként nem lehet létezni a Földön. Ahány ember, annyiféle élet, életrajz, nyilván ezt mindenki másképpen élte meg. Én abba a kategóriába tartozom, aki fiatal korában nagyon sokat kínlódott azzal, hogy megértse, hogy hova tartozik. Hát ennek sokféle oka van, ezt most nem részletezem, de voltak gyötrődéseim, sóvárgásaim, harcaim, hogy értsem már meg, hogy kikhez tartozom, hova tartozom, nem csak valami lebegő lény vagyok, hanem valahova tartoznom kell. Hát akkor még Istenről nem tudtam semmit, aztán utólag most már látom, hogy itt összefüggések léteznek. Amint rájöttem, megértettem, hogy én tartozom Istenhez, hogy ő hogyan szeret engem, mennyire fontos vagyok. Egy kereszthalálnyi fontosság az én gyarló életem, ahogy ezt kezdtem megérteni és elfogadni, akkor egyre inkább értettem meg az utamat abban a nagy dzsungelben, hogy mi a dolgom, kikhez, hogyan tartozom, mi közöm van. Az emberi kapcsolataim is úgy alakultak. Most vannak olyan emberek is, akiknek másképpen alakul az életük, szinte természetes számukra, belenőnek mindenféle kapcsolatrendszerbe, családi kapcsolatrendszer, egyházi, gyülekezeti kapcsolatrendszer. Ők talán ezt a sóvárgást, ezt a harcot nem élték meg, de azt hiszem, hogy hozzájuk is szól ez az üzenet, mert arra viszont ügyelnünk kell, hogy nehogy elfelejtsük azt az óriási ajándékot, hogy vagyok valakikkel egy közösségben, tartozom valakihez. Ha jó dolgunk van, akkor ez olyan megszokott, természetes, pedig óriási ajándék. És itt egy kicsit hadd igazítsak az önvallomásomon, hogy azért nem csak a sóvárgós kategóriába tartozom, hanem sajnos sokszor ebbe a másik kategóriában is megtalálom magam, mert most már évtizedek óta tudom, hogy hol vagyok, most már értem a gyökereimet, az életem helyét, értelmét, és azóta meg hajlamos vagyok néhezt úgy megszokni. És olyan jó, hogyha időnként megráz engem az Isten igéje, szent lelke valahogy, hogy hát Gábor, csodálkozz már rá erre, nehogy megszokd, egyetlen napot se legyen megszokás ebben a tudatban. Hát sóvárgás. Hadd mondjak el még egy példát, hogy ezt megvilágítsam. Nagyon-nagyon régen, ifjú koromban ez egy meghatározó élményem volt. Nagyon zsenge fiatal voltam, én Isten dolgairól szinte semmit nem tudtam, bár a lelkem mélyén ott volt a sóvárgás. Egyszer baráti társasággal kirándultunk Szentendrén, Szentendre mellett, és ott egy valamilyen augusztus végi vasárnap vagy szombat volt, és szerb búcsút tartottak Szentendrén. És hát én tudtam róluk, hogy a mai Szentendrét szerb betelepülők, ugye, akik a török elnyomás elől menekültek és följöttek itt a Duna mentén északra, ők alapították. Amit ma Szentendrén csodálunk, ami a talán évente talán millió turista látogatja, több a turista, mint a benszülött, de azt mind ők építették. De ma már egy maroknyi szerb van ott, ha nem tudjuk, nem is tudjuk, hogy ott vannak. De ezen a szerb úcson olyan érdekes volt, hogy ez a maroknyi kis nép ott volt. És hát ott mit csináltak a szerb úcson? Valami nagyon finom sült hús illatát éreztük ott, nem tudom pontosan az elnevezését, ott sütötték, jó erősen fűszerezve, kis pengőhangú tamburákkal zenéltek, körtáncot jártak, kólóztak, egymással szerbül beszélgettek, és volt, ami engem nagyon megragadott, hitetlenül, tudatlan, az Isten dolgaiban járatlanul, nagyon megragadott, hogy volt egy szabadtéri Isten tisztelet, és ott a pópa osztotta, akkor még nem tudtam mit, csak tudtam, hogy valamit osztogat, aztán később a teológián tanultam, hogy ők kiskanálba rakják a bort, és abba kenyérdarabkát raknak, tehát a maguk módján úrvacsoráztak, ha azt nem is annak hívják. ez is annyira megragadott, bár fogalmam sem volt, hogy mit csinálnak, de utólag visszatekintve már értem ezt a folyamatot, engem valami vonzott. És mi körbeálltuk őket, turisták, jövevények, bámészkodók, és én csodáltam és sóvárogtam azután az érzés után, hogy milyen jó ennek a maroknyi népnek, vagy azok a néhány tucat embernek, hogy ők tudják, hogy kicsodák, van valami kincsük, tartoznak egymáshoz, valahova, és még az a pópás jelenet, az is belém rögződött. Most a példát értitek, én ettől nem lettem szentendrei, nem lettem szerb anyanyelvű, nem lettem ortodox, megjegyzem, hogy tudom, hogy vannak ortodox keresztények között is hívő testvéreim, ugyanabból a megváltásból merítik az Isten kegyelmét. Ez csak egy példa, és nagyon örülök, hogy így úrvacsorázunk, ahogy úrvacsorázunk, de egy megindító élmény volt számomra, soha nem felejtem el. Hát ennyit a sóvárgásról, ennyit, hogy valahova kell tartoznunk. Hála az Úrnak, most már tudom. Ezt a fejezetet lezárom, és most arról szeretnék szólni, hogy Istenhez tartozni jó dolog. Ez talán egy banális kijelentés itt ebben a körben, hiszen talán itt mindannyian, akik itt vagyunk, ez olyan természetes, Istenhez tartozni jó dolog. Nem biztos, ha nagyon megkapargatjuk, nem biztos, hogy mindig olyan természetes, hogy jó dolog tartozni Istenhez, és hát ha ül itt köztünk olyan is, vagy ha nem ül, akkor hát ha a családban, baráti körben vannak olyan ismeretségeink, olyan emberek, akik még küzdenek, akik számára nem világos az, hogy jó dolog az Istenhez tartozni, vagy nem, vagy miért jó. És hogyha egyáltalán ilyen ismerősünk nem lenne, még önmagunk miatt is jó időnként itt megállni ennél a gondolatnál, pontosan azért, hogy ne legyen ez megszokott számomra. Ez legyen egy élet meghat, egy alaphang. Minden nap, hétfőtől vasárnapig, minden nap napomnak egy alaphangja legyen. Jó dolog az Istenhez tartozni. Jó dolog az Istenhez tartozni, mert ugye hát itt olvastuk az igében Dávid Zsoltárát, aminek a feldolgozását együtt énekeltük, a 32. bűnbánati Zsoltár. Azt idézi itt Pál apostol a római levélben, boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Nagyon jó dolog, ha a bűneim el vannak fedeztetve. Hát a megváltás, a kereszthalál, amit az Úr Jézus Krisztus értünk, helyettünk, és miattunk végbe vitt. Minden emberi kínlódásunknak, reménységünknek, az egész életünknek és az örök életünknek is ez a középpontja. Jó dolog, amikor olyan békességet kapok, és máshol nem lelhető ez a békesség, amikor nem kell szőnyeg alá söpörnöm semmit, mert tudom, hogy vannak bűneim, tudom, naponta küszködöm, vétkek, mintha egy hínáros vízben úsznék valahol a Balatonon. Tudom, hogy van, de tudom, hogy mit kell vele tennem. Tudom, hogy néha fájdalmas, néha nehéz, de mégis nagyon-nagyon jó, és nehezen és könnyű végül megbánni és letenni. Van, és mégsem tesz tönkre, elfedeztetett, jó helyen van, átvállalta a megváltó, fizetett helyette, számlát rendezett, életet cserélt velem. Hát ez jó dolog. Itt megint kétféle lehetőségünk van. Vagy ezt értjük, átéljük, ebből erőt merítünk nap, mint nap, és akkor az én szavaim most csak azt a célt szolgálják, hogy emlékezzünk, ne felejtsünk. De lehet olyasmi is, hogy még ezt nem éltem át, még nem tudom, még nem merem elhinni, még máshol keresem a békességemet, hát akkor pedig jó dolog erről beszélni, hogy kereshetjük persze, de legyen az Úristennek a mai vasárnap ige hirdetés is egy felkínált alkalma, hogy hát keressük itt, ha már több helyen is kerestük, így is meg lehet találni. Hát ez az Úristen ajándéka, ez a fajta békesség, az elfedezett, bűnök békessége, mert kegyelmes és irgalmas az Úr. Hát ha hozzá tartozom, ha vele együtt vagyok, akkor ez a békesség az enyém, és az én bűneim vannak ő által elfedeztetve. Istennel együtt lenni, hozzátartozni a mai gondolatkörünkben úgy lett megfogalmazva, hogy szövetségben vagyunk vele. Most a szövetség az egy jogi fogalom volt régen is, a történelmi időkben, ma is az. Isten szövetséget kötött velünk, és ebben a szövetségi rendszerben, akik benne voltak, bizonyos szempontból haszonélvezők voltak, ne értsük félre ezt, ez így csúnyán hangzik. De mit értek az alatt, hogy haszonélvezők voltak? Hogy a boldogság mellett a békességet és a hűséget is élvezhették. Egy szerződéses viszonyban nagyon-nagyon sokat számít a hűség, akár családi kapcsolatokra gondolunk, bármire. Milyen csodálatos ajándék és jó hír, hogy lehet egy olyan hozzátartozásom valakihez, itt a valakit csupa nagybetűvel írnám, ha leírnám, akinek az alaptulajdonságai közé tartozik, hogy hűséges, hosszú tűrő, nincs vége a hűségének, ami emberi kapcsolatokban elképzelhetetlen. És mégis van ilyen, és ez a végtelenül hosszú tűrő, hűséges Isten úgy szeret engem, hogy kezdeményezte a kapcsolatot, a szövetségkötést, és a hűségének nincs vége. Hát ez nagy haszon, és dupla haszon, mert ezt a hűséget én is kezdem tanulgatni és gyakorolni. És jó dolog, ez megint egy haszon, hogy van, amikor meg kell érte küzdeni, vannak nehéz pillanatok, de utána olyan jó, ha azt mondhatom, hogy Isten kegyelméből hűséges tudtam maradni valakihez, valamihez, bármire gondolhattok. Ezt is befejezem, tehát ugye az az igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy bent lévők és kívülállók, én arról tudok bizonyságot tenni, hogy jó dolog bent lenni az Isten szövetségében, Istenhez tartozni. Hadd szóljak még egy kicsit a szövetségről, hogy emberi viszonylatban a szövetségek általában úgy születnek, hogy két egyenrangú partner leül egymással szembe egy asztal mellé, megállapodnak pontokban és aláírják. Néha nem ilyen egyszerű történelemre gondolok, vagy a világpolitikára, nem mindig egyenrangú felek ülnek le egy asztalhoz, de ott is kiegyenlítődik valahogy, mert ugye nagy hatalom szövetséget köt kicsi országgal, kicsi országnak is van nyeresége, nem tudom, kap pályázati pénzt, támogatást, ezt az, a nagy hatalomnak is hasznos, mert ő meg profitot kap cserébe. Mégiscsak egy tárgyalás, egy húzavona. De mennyiben más az Istennel való szövetségünk? Van-e ilyen kézzelfogható emberi haszna az Úristennek abból, hogy velünk szövetségben áll? Ha emberi módon gondolkodom, akkor azt mondom, hogy számára ez egy veszteséges üzlet. Az Úr Jézus életét, ha megnézzük, azt a három esztendőt, vagy három esztendőnek, amit a földön töltött, az utolsó napokat, az árulást, a mocskolódást, amit azt a teljes lelki, szellemi, testi magánygyöktődést, amit meg kellett élni, gyönyörű szépen kifejezi ez a történet, üzeni azt, hogy hát ez nagy ráfizetés az Úristennek, ez a szövetség, amit velünk kötött. És akkor miért teszi? Miért jó neki? Miért hűséges ebben a szövetségi rendszerben? Az igéből azt érhetjük meg, hogy szeret. Szeret az Isten. Megint nagyon egyszerű, olyan sokszor mondjuk, halljátok, én is ismételgetem mindig, de olyan jó kimondani, hogy szeret az Isten. Lehet, hogy valakinek az egész életére, örök életére való váltó átállítás, mint elképzelem a nyugati pályaudvar nagy váltó rendszerét, egy váltó átállítás, hogy ha ezt az egy szót megérti, két szó, három, szeret az Isten. Lehet, hogy minden megváltozik. Hát ezért éri meg neki ez a szövetséges rendszer ezt fenntartani. Egy gyönyörű evangélium jó hír is rejtőzik ebben, amit itt Pál apostol egyébként nagyon szépen kifejt. Ábrahám, akivel elkezdődött ez a szövetség történet, előtte is kötött már Isten szövetséget Noéval, de itt most beszéljünk Ábrahámról. Ő semmit nem tett, semmiféle vallásos, emberi teljesítményről nem tett tanúbizonyságot, úgy mondom kicsit viccesen, gyermekesen, hogy nem váltott belépőjegyet ebbe a szövetségi rendszerbe. Isten volt a kezdeményező, ez a csodálatos örömhír. Megajándékozlak szövetségem, ezt olvastuk ott a 1 Mózes 17-ben, azt mondja neki az Úr, megajándékozlak a szövetséggel. Gondoljátok meg, egy megajándékozó Istenünk van. Ez is örömhír. Akinek ez a szövetség fenntartása nagy terheket jelent, szeretett terheket, hűség terheket, áldozat terhet, megint a Golgotai keresztre gondolok. Egy teherhordó és tehervállaló Istenünk van. Ez nem örömhír? Egy ilyen szövetség elkezdte, hordozza, és ugye mennyi mindenre gondolhatunk még teherhordozást. Nem, ilyen sokféle értelemben igaz, hogy teherhordozó Istenünk van. Minden gondunkat, bánatunkat, gyötrődésünket, mindent oda vihetünk hozzá, olyan sokan ezen megtapasztaltátok, mindent, és hordja velem a terhet, ilyen értelemben is igaz. Tehát ez az egész szövetség kérdés, ez egy csodálatos örömhír, hogy egy ilyen kezdeményező, tehervállaló, fenntartó, irgalmat gyakorló Istenünk van. Én nem vagyok vallástörténész, kicsikét tanulgattam, de igazából nem mélyedtem el benne, de annyit tudok, sejtek, megértettem, hogy a kereszténységen kívül bizonyos értelemben a zsidóság is ide tartozik, de más egyéb világvallások, vallási elképzeléseknek ilyen istenképük nincs. Egy ilyen szövetséget felvállaló, tehervállaló, egy ilyen lehajoló Isten, ez le kellett jönni ide a porba, mocsokba. Ilyen istenképet más világvallást nem ismer. Pillanatnyilag én ezt így tudom, így értem, ha valaki kiigazít majd szünetben, akkor szívesen veszem, de akkor se fogom elhinni neki, utána olvasgatok. Mert Jézus Krisztus valami döbbenetesen mást hozott el a mi életünkbe. Az nem olyan, mint a többi. Szövetségről beszélgetünk, az Isten irgalmáról, szeretetéről, és most egy kicsit még az igéhez térjünk vissza. Itt a 9. kérdésben van egy izgalmas, nyugtalanító kérdés. Én azt hiszem, hogy Pál apostol idejében is nagyon sok őszintén gondolkodó, őszintén kereső embert nyugtalanított, és hiszem azt, hogy ma is egy alapfeltétel, ha Istenről vagy, nem is beszélek az Úristenről, saját életemmel kapcsolatban legyek már annyira igényes, hogy gondoljam végig a dolgokat, ne álljak meg félúton, ne söpögessem a port ide-oda, szőnyeg alá, sarokba. Tehát egyfajta őszinte gondolkodás, az nagyon-nagyon szükséges. Mi ez a kérdés? Most tehát ez a boldognak mondás, ugye előbb idézte Pál apostol, mi is idéztük Dávidon keresztül az isteni ígéretet, hogy boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Nem arról van szó, hogy tökéletes, hanem az Úr nem tulajdonít neki bűnt, mert elrendezte, mert van isteni megbocsátás, isteni számlarendezés, kegyelem. Krisztusról beszél itt Dávid, még ha nem is tudja ezt úgy, mert az érem másik oldalát látja, de ugyanaz az érem, mint amit mi már az innens oldalról láthatunk. És akkor Pál fölteszi a kérdést. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Úgy is lefordíthatnám ezt egyszerűsítve egy kicsit, hogy én benn vagyok a körben, vagy nem vagyok. Vagy a fele barátom bent van, vagy még kívül áldogál. Egy kicsit beszélgessünk Pál koráról, mi volt a zsidó problémája. Ugye az ő szövetségi jelük a körülmetélés volt. Amikor itt azt olvassuk, hogy zsidó szempontból kétféle ember létezett, körülmetélt, aki a szövetség népe, és a körülmetélt, aki nem tartozik bele a szövetségbe. És ők ezt századokon keresztül úgy élték meg, hogy ők az Isten népe, rajtuk kívül nincs az Istennek népe. Az Úr Jézus Krisztus óriási ajtót nyitott ki, mert ma már nincs egy konkrét néphez kötve. Amikor Jézus halálánál a templom kárpítja ketté szakadt, az a nagy függöny, ami a liturgikus térben elválasztotta a legszentebb részt az emberi résztől, ez a nagy függöny elszakadt, egy csodálatos, szép jelkép, történés, hogy Jézusra egy óriási ajtó kinyílt, nincs már szükség vér szerinti választott népre, nincs már szükség körülmetélésre. Egyszerűsítem a dolgot, akik teológiailag nagyon iskolázottak, azok most egy kicsit ráncolják a szemöldüköket, mert ez nem ennyire egyszerű, nincs eltörölve. Tehát nem azt mondom, hogy egy zsidó fele barátunk nyugodtan azt az utat járja, amit neki járni kell. De nincs ezekhez kötve, nem feltétel. Egy akkori zsidó embernek, aki keresztényné lett, nem kis probléma volt ezt megoldani, hogy most az a pogány, akiről eddig azt gondoltam, hogy teljesen kívülálló, hogy most ő is bennfentes lesz, őt is befogadja Isten a szövetségébe. Ennyit a kortörténetről, ugorjunk egyet, mert az az izgalmasabb talán, hogy ez nálunk, hogy jelenik meg ez a kérdés. A kérdés ugyanaz, hogy bent vagyok-e ebben a belső körben, és ha bent vagyok, akkor átélem-e mindazt a jót, amiről már szóltunk, vagy úgy gondolom, úgy tudom, hogy bent vagyok, de mégis gyötrődés, felemás a hitéletem, nem találom a boldogságot, a békességet, az egész csak egy szöveg marad, nem az igazi. És akkor az embernek egy másfajta gyötrődés jut most. Bent vagyok, vagy kint? Valami akkor nem, nincs rendjén. És hát minden kor, minden kint lévőjének óriási a kérdés, hogy szeretnél-e bekerülni, vagy ha már egy mágszemnyi kicsi kívánság ott van, benned mocorog, akkor hogyan tovább, hogyan juthatsz be ebbe a belső körbe, az Isten szövetségébe. Úgy is meg lehetne ezt fogalmazni, hogy ki lehet boldog, olyan értelemben boldog, ahogy itt olvassuk. Ki kaphatja meg azt a békességet? Hát ezen érdemes gondolkodni, érdemes a kérdéssel szembefordulni, szembenézni. Pál egyértelműen meghatározza, hogy bizony a körülmetéletleneknek is, tehát akik eddig szövetségen kívül voltak, akikről úgy tudtok, neki is, mert egy univerzális, egyetemes kegyelem, amit az Úr Jézus Krisztusban az Isten elhozott ide az emberi életekbe, emberi történelembe. Kicsit próbáljuk meg mai alkalmazást. Megint azt a egyszerű kérdést föltennénk, hogy kell-e nekem valamiféle belépő jegyet vennem ahhoz, hogy bennfentes legyek. Az emberi gondolkodás, az emberi ösztön mindig azt súgja, azt diktálja, hogy belépő jegyet vegyek. Példákkal szeretném ezt érzékeltetni. Ugye, bent vagyok-e a körben, ez a kérdés, és gyakran hallok ilyen kifogásokat, hogy miért nincs bent az illető, pedig esetleg szeretne. Kifogások egy részét én is átéltem már életem során, tehát ismerős. Például az egyik ilyen kifogás, hogy hát én nem vagyok bent, mert nem vagyok elég jó. Sokszor megkaptam a misszióban, Dömösön, a gyötrődő, kedves fele barátaimtól, akik ott az alkohol szenvedélyében, meg sok egyéb szenvedélytől megláncolva az evangélium első kis napfényecskéit ízlelgetve, nagyon kezdeti állapotban jöttek oda hozzám, megveregették a vállamat, akkor még nem volt járvány, és mondták, hogy hát olyan jól mondtad, Gábor, jó volt hallani, de hát ez rám nem lehet érvényes. Neked könnyű, te olyan jó ember vagy, látszik azon szakállas pofádon, mosolyogsz, a gyerekek, meg unokák. Vannak jó emberek, én meg egy mocsok ember vagyok, én cserben hagytam a családomat, én iszom, én eltékozoltam a vagyonomat, én loptam, csaltam, sitten ültem. És akkor így önmagát zárja ki. Tehát van egy jó ember, a szakállas pofa, és van egy rossz ember, aki ennyi mindent csinált. És akkor nagy szeretettel újra kezdjük a leckét, hogy az is egy belépőjegy, ha te föl akarod mutatni, az mindegy ilyen képzeldi belépőjegy. Nem ültem a sitten. Nem vagyok alkoholista. Nevelem a gyerekeimet. Tehát ezek nem belépő jegyek, ez mind kegyelem. Remélem, senkit nem botránkoztatok meg vele. Én Dömösön el szoktam mondani ott gyógyítókom, ha időnként visszahívnak, időnként mehetek most is, akkor ez fontos mindig közölnöm, hogy az az Isten kegyelme, hogy én nem vagyok alkoholista, és nem is voltam soha életemben. Én még részeg, spicces sem voltam, annyira utáltam azt ezt egész életemben. De ez az Isten kegyelme, mert őket megismerve ott, megismerve azt, hogy hogyan működik egy ilyen szenvedélybeteg állapot, úgy belsőleg. Hát rá kellett döbbennem, hogy lényegében én is az vagyok. Csak az Isten kegyelme. Lehettem volna alkoholista, és már lehetnék halott. Sőt, még megbotránkoztatóbbat mondok, ne értsétek ezt félre, még ülhetnék sitten is bármi miatt. Egyszer a Petőfi budai hídfőjénél majdnem elgázoltam egy biciklistát. Olyan a bicikliút, hogy villám gyorsan jött, hangtalanul, százféle dologra kell figyelni. Pillanat alatt mellettem volt, és neki van elsőbsége. Nem is tudom, hogy miért vannak ilyen helyzetek a városban. Nagy az Isten kegyelme, hogy én egy lassú reflexi vagyok, én is azért fékeztem, a biciklista jobb reflexi volt, jobban fékezett, kikerült, néhány keresetlen, üvöltő szót mondott nekem, igaza volt. De hogy elképzelem, ha én ezt az embert ott elgázolom, ez egy példa, akkor már én sem mondhatnám el, hogy nem jártam Baracskán vagy bárhol. Minden kegyelem. Nem kell belépőjegy. A kegyelem az ingyen való. Olyan szépen megfogalmazza ezt itt Pál apostol. Nem olvastuk föl, de most hadd idézem itt a Róma 4. fejezetében, 4. versben. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Tehát ha én ilyen értelemben akarok Isten kegyeinek megfelelni, egyfajta fáradozás, egy felmutatom, hogy mi minden sikerült nekem, hát ezért fogadj be abba a szövetségbe, ezért hadd legyek bennfentes. Akkor az egy fizetség. De hát Isten nem tartozik nekem, ugye egészen abszurd, hogy aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják. Nem bért kapunk, mert ha Isten bért fizetne nekem, azt jelenti, hogy valamivel tartozik nekem. Képtelenség, mivel tartozik nekünk az Úristen? Az nem kegyelem, az valami egészen más dolog. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. A hit, amikor bizalommal megnyílunk az Isten előtt, amikor szól az ige, sokat, keveset, közepesen sokat értesz belőle, de valami megmozdít, és te indulsz. Ábrahámnál is így volt. Mi mindent ajánlott vagy, ígért neki az Úr, nagy népé teszlek, áldás leszel. Indulj el, és elindult. Ez biztos, ennyi kiderül a szövegből. Ez mutatja a hitét. Hát ez a mi útunk is. Az Isten igéje szól, Isten szent lelke dolgozik bennünk, helyére tesz, megmagyaráz. Nem tartozik nekünk Isten semmivel, nincs belépője abba a belső világba, ahol nagyon jó dolog lennénk. Nézem az órát is fél szemmel, hát egy-két ilyen példát, ugye nem vagyok jó, ez is egy kifogás, nem juthatok be, nem vagyok elég erős. Hallottam olyat is, hogy nem vagyok hívő típus. Nektek olyan jó, mert tudtok imádkozni, olyan gyönyörűen imádkoztok. Hát ez is egy félreértés, hívő típus. Mindenki tud imádkozni, sőt az gyanús, ha valaki nagyon szépen imádkozik, ezt nehogy félreértsétek, ez is lelki ajándék, de amikor olyan nagyon mű, amikor úgy ömlik, hát ott az már egy kicsit gyanús. Imádkozni a szó igaz értelmében, hogy megszólítod az Urat, arra mindenki képes. Ne azzal foglalkozunk, hogy milyen típus vagyok, ugye? Aztán van olyan kifogás is, hogy én azért nem juthatok be a belső körbe, mert sohasem éreztem azt, amit ti gyakran elhangzik, hogy ti bizonyságot tesztek az életetekről, szabadulásról, megtérésről, de nekem semmilyen tapasztalatom nincs az életben. Nem tudok semmiről szólni, nem tapasztaltam. Tehát két társaság, vagytok ti, akik érzitek, tapasztaljátok, és vagyunk mi, akiknek nincsen semmink. Hát ez sem akadály. Nem azt olvastuk, hogy azért lát bennünket az Úr igaznak, mert sok hit tapasztalatom van, és 24 órából 20-at meg tudnék tölteni a bizonyságtételemmel. Nem ezért szeret engem. Ingyen, kegyelemből. Aztán vagy jön bizonyságtétel, vagy nem. Sokszor jön, hála legyen neki. Az is ajándék is, kegyelem, hogy van miről beszélni, nem magamról, hanem hogy mit cselekedett velem az Úr. Aztán az is egy kifogásrendszer, hogy én nem tudok imádkozni, ezt az előbb mondtam, nem tudok bibliázni, bibliát olvasni, nem értem, érthetetlen, nehéz, én nem tudok szeretni. Hányszor hallottam már ezt is, hogy nekem ez nem megy. Tudom, mondja az Úr, de nekem nem megy. Van ezekben a megfogalmazásokban valami, amit érdemes megfigyelnünk, az, hogy mindig úgy kezdődik, hogy én nem tudok, én ilyen vagyok, én nem tapasztaltam. Hát azt hiszem, hogy talán itt lehet a fő probléma, mert Istenhez tartozni, ugye, csak azért lehet, mert ő ezt akarja, elhatározta, elrendelte, kezdeményezett, megajándékoz, nem csak Ábrahámot, bennünket is megajándékoz a szövetséggel, megajándékoz azzal, hogy vele lehetünk. Na most a hangsúlyt át kéne tenni, ha csak azzal foglalkozom, hogy én ilyen vagyok, én ezt nem tudom, én azt nem tapasztaltam, akkor rossz az irány. De milyen az Isten? Mit tudok róla? Ő mit mondott? Ő mit állít magáról? Ha valahogy sikerülne a gondolkodásunkat egy ilyen irányba terelni, azt hiszem, hogy könnyebben tudnánk azt átélni, hogy vele vagyunk, fölfedezni, örülni neki, aktívan megtölteni. Kedves testvérek, itt fogom befejezni most. Lenne még nagyon sok izgalmas téma, ugye, hogy miért is van ez a nagy lehetőségünk, azt csak nagyon röviden befejezésként. Nem azért kerülhettünk be a vonalon belőre, hogy utána másokat megvessünk, lenézzünk, kirekesszünk, megbélyegezzünk, hanem azért lehetünk bent, azért kaptuk a kegyelmet, az irgalmat, hogy azt gyakoroljuk kifelé is. Úgy is meg lehetne ezt fogalmazni, hogy a kívülállók érdekében is bent vagyunk. Az nekik is nagyon jó, hogyha mi bent vagyunk. És adjon nekünk Isten bölcsességet ebben a belső létben, aki ezt tudja, fölvállalja. hogy egy ilyen lelki egyensúlyban maradhassunk, hogy ne oldódjunk fel a külvilágban, mert azért ez más. Tehát van egy határozott világ, van kint és van bent. Ezt nem szabad elkenni. De viszont az az irgalom, az a kegyelem, az legyen bennünk, ahogy az Úr kezelt minket is, mi is úgy kezdtük kívülállóként, és azzal szeretettel, türelemmel és reménységgel nézzünk minden kívülálló felé, hogy mi is így kezdtük. És a kívülállóknak pedig az a befejező üzenet, hogy jó dolog bent lenni, vár az Isten, szeret az Isten. Ezt a mai alkalmat sem tarthattuk volna meg, ha ez nem így lenne. Aki még nem tudja, járjon utána. Ámen. Válaszoljunk az igehirdetésre egy énekelt imádsággal. A 465. énekünk legyen a válasz imádságunk. Szelíd szemed, Úr Jézus. Segyünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, azt énekeltük neked, hogy szelíd szemed előtt megállunk. Most pedig ezt szeretnénk átélni, és így vagyunk most előtted. Köszönjük, hogy te közel hoztad hozzánk. Egészen közel. Az isteni szeretetet, az irgalmat, a kegyelmet. A szennyesünk tisztára mosását, lelkünk megtisztulását, a békességünket, a boldogságát, a megújulás, megtérés lehetőségét, a gyógyuló, alakuló, naponta megújuló életnek az ajándékát. Köszönjük neked, mindannyian külön-külön is ezt az utat, amit nekünk kínáltál, amin elindulhattunk. Kérünk, bocsáss meg, amikor megfeledkezünk a lényegről, amikor a hit, az erő, a reménység, a türelem eltűnik, amikor a kétségbeesés, fáradtság vagy szomorúság eltakarja a hitünket, eltakarja azt a nagyon-nagyon jó állapotot, azt a jó állapotot, hogy veled lehetünk kegyelemből. Kérünk, adj nekünk életünk minden területén megújulást, vezetést, és imádkozunk azokért is, akik még tépelődnek, akik még nem indultak el az úton, vagy maguk sem tudják, hogy elindultak, vagy nem indultak, akik maguk sem tudják, hogy kint vannak, vagy bent vannak. Köszönjük, Urunk, hogy a Te beszéded eligazító, megvilágosító. Kérünk, hogy minden útkeresőnek Te adj megvilágosítást, útmutatást. Minden reménytelennek Te adjál reménységet, minden gyengének Te adjál erősítést. Köszönjük, hogy meghallgatod a könyörgésünket. Köszönjük, hogy a bűnvallást is meghallgatod. Köszönjük, hogy egymás terhét, életét is eléd vihetjük. Eléd visszük még közösségünket, a gyülekezetünket. Kérünk, hogy alakítsd, újítsd és tartsd meg a Te népedet itt ebben a körben is. Hadd lehessünk a Te áldásod hordozóivá. Te irgalmad és a szereteted felmutatóivá. Hadd lehessünk hitelesek, kérünk, hogy ezt munkáld bennünk, külön-külön is és együtt is, mint közösséget. Kérünk, könyörülj a népünkön, országunkon, különböző szintű vezetőinken. Kérünk, hogy adj bölcsességet ebben a járványhelyzetben, a vezetőknek éppen úgy, mint nekünk, magunknak, a kis embereknek. Köszönjük, hogy csendet is meghallgatod, meghallgatod, amit most magunkban próbálunk megfogalmazni, megismered, amire gondolunk, amit sejtünk, érzünk. Áldunk és magasztalunk téged. Amen. Együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteltünk záró éneke következik, az új énekesfüzet 181. éneke. Tőled árad minden áldás, fennállva énekeljük. Zengik kegyen.
szívem becsételdem, becsételdem magadnak. Sokszor elhagynám szent színen, sokszor elhagynám Uram, itt a szívem becsételdem, becsételdem.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten áldja meg a vasárnapunkat, áldás békesség viszontlátásra.